Szegeden volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 55. vándorgyűlése. Hogyan zajlott ez? Ugye a mesterséges intelligencia volt a középpontban, illetve az, hogy mennyire felelnek meg ma a könyvtárak a 21. század kihívásainak. És én azt hiszem, hogy ehhez a Szegedi Könyvtár az egy nagyon jó terep volt, hiszen ti mindent megtesztek azért egyrészt, hogy a fiatalokat bevonzátok a könyvtárakba, illetve egy olyan közösségi térré alakítottátok már át a könyvtárat, ami nem egy olyan egyszerű hely, hogy csak bemegyek és kikölcsönzök egy könyvet.
Igen, nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavait, nagyon-nagyon jó volt ezt így hallgatni, hogy kívülről is így látszódik, mert mi belülről is úgy érezzük, hogy mi egy olyan nyitott közösségi tér vagyunk, minden korosztálynak kínálunk programokat, lehetőségeket, és együttműködünk, azt mondom, hogy bárkivel az országban, minden szinten, civil szervezetekkel, iskolákkal, alapítványokkal, természetesen a legerősebb együttműködésünk az a könyvtári hálózat. Úgyhogy örülünk a lehetőségnek, hogy Szegedre került ismét a vándorgyűlés, és nagyon köszönjük a városnak a támogatását. Ez a vándorgyűlés nem jöhetett volna létre, nem csak a Somogyi Könyvtár szervezte, hanem itt a Szegeden egy másik nagy könyvtár, az Egyetemi Könyvtár közös összefogással, valamint van egy szervezetünk, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, és ebben a hármas együtt dolgozásba jött létre egy szuper program. Úgy kell elképzelni, hogy tényleg mindenre gondoltunk, magukra, a könyvtárosokra úgy is, hogy mint dolgozó emberek, tehát hogy a szakmájukat is próbáltuk minél szélesebb körben támogatni az előadásokkal, a szekciókkal, de egy picit gondoltunk arra is, hogyha eljönnek Szegedre, bemutathassuk nekik ezt a gyönyörű várost. Úgyhogy a különböző kulturális programokat is szerveztünk, megnézték gyönyörű fényekben a belvárost, de elvittük őket Ópusztaszerre, Makóra kirándulni. Úgyhogy ilyen kulturális programok is voltak benne, biciklit kölcsönözhettünk, hiszen nagyon élhető város Szeged biciklizés szempontjából. Nagyon sokan választották azt, hogy szeretnék megnézni Szegedet nappal és éjszaka is, úgyhogy kínáltuk nekik éjszakai városnéző túrákat, és ezt is kollégáink könyvtárosok tartották, valamint ehhez készítettünk jó pár évvel ezelőtt egy mobil applikációt is, amit javaslok a hallgatóknak is, hogy le lehet tölteni, ez teljesen ingyenes, és az egyik kedvenc sétánk a Léptennyomon, ahol 12 helyszínen keresztül be lehet járni Szegedet. Ezt lefordítottuk angol nyelvű programra is, de megvan ukrán nyelven és eszperantó nyelven is. Az angolt azért is említettem, hiszen a vándorgyűlésen nem csak magyar könyvtárosok vettek részt, hanem határon túliak is, akiknél viszont tényleg az angol a kommunikációs nyelv, úgy tudtak kommunikálni itt a kollégákkal, és úgy vettek részt a rendezvényeken.
2019-ben jött a kérdés, hogy túléli-e a 21. századot a könyvtár, hogy fel tudják-e venni a kesztyűt a magyar könyvtárak a 21. század kihívásaival szemben. És ugye ennek a vándorgyűlésnek is valahol ez volt a középpontjában, ez volt a fő téma. Hogy érzed a szegedi Somogyi Károly könyvtárigazgató helyetteseként, fel tudtátok venni kesztyűt a 21. századdal? Mi mindent valósítottatok meg annak érdekében, hogy megfeleljetek a kihívásoknak?
Igen, 19 után, ahogy említetted, nem gondoltuk, hogy ekkora változások lesznek informatikai, technikai téren is, hiszen még kiemelném ide a Covid-ot is, és a különböző gazdasági válságokat is. Tehát a könyvtárnak úgy kell egy stratégiai tervet készíteni, hogy előtte azt mondom, hogy ugye az ember 5 évre tervez, hogy mi legyen. Itt folyamatosan fél évente, évente újra át kellett gondolnunk a lehetőségeinket, és nagyon-nagyon kellett alkalmazkodnunk. Én azt érzem, hogy sikerült meglépni ezt a Somogyi Könyvtárnak, és azt mondom, hogy országos szinten is elismert és vezető könyvtár lett, hiszen ahogy említetted, nem csak a digitális eszközökkel tartott foglalkozásaink, tehát nem csak az óvodások, általános és középiskolásokat szólítottuk meg, hanem alkalmazkodtunk ehhez a különleges helyzethez. Például említeném a könyvautomatánkat, nagyon sokan vannak úgy, hogy még mindig nem szeretnek többen bemenni, vagy bemenni emberek közé, ezért kitaláltuk azt a lehetőséget, hogyha nem szükséges bejönni a könyvtárba, nyugodtan ki tudja kölcsönözni a könyvet egy könyvautomatán keresztül. Ezt úgy tudják elképzelni a hallgatók, mint egy bármilyen csomagátvevő automatát. Megkéri tőlünk a könyvet, mi pedig nagyon rövid időn belül betesszük, és itt a Dom téren a központi könyvtár előtt át tudja venni ezt a könyvet. Úgyhogy a vándorgyűlésen erről is volt szó, ahogy említetted, hogy mik az új lehetőségek, mik várhatnak még ránk, hiszen nem véletlenül volt mesterséges intelligencia a központi témája a vándorgyűlésnek, de egy picit talán azt mondanám, hogy összefogni ezt a közösséget is, hiszen 600-700 könyvtáros volt itt, és rengeteget tudunk egymástól tanulni, egymás jó gyakorlatát elvinni. Az, hogy adott térségben mi az a módszer, ami bevált, hogy tudott együttműködni különböző intézményekkel, vagy önkormányzatokkal, vagy külföldről milyen példákat tudunk adoptálni, ami itt működhet nálunk Magyarországon is. Úgyhogy én úgy gondolom, ez a 600-700 könyvtáros két volt, hihetetlenül feltöltődött, még jobban energiával és motiváltá vált, és vitte ezeket a lehetőséget a saját kis, úgy mondom, hogy településére is. Aztán van olyan könyvtáros, aki eszemélyes kis könyvtárból jött, és volt, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa, vagy egyetemi kutatókönyvtáraknak a munkatársai, úgyhogy nagyon széles spektrumban tudtunk egymással tárgyalni és együtt dolgozni.
És nagyon fontos küldetése van a könyvtáraknak, mert nem csak a könyvtárak, hanem mondhatnám akár a múzeumokat és a színházat is. Mindannyian szenvednek attól, hogy hogyan tudják megfogni a fiatalokat. Ma a digitális korszak világában, amikor nem csak a gyerekek, a felnőtteknél is azt látjuk, hogy kilépünk az utcára, felszállunk egy buszra vagy egy villamosra, mindenki nyomkodja a telefonját, fülhallgató a fülében. És akkor jön a kérdés, hogy hogyan fogjuk meg a gyerekeket azzal, hogy olvassanak, vagy akár könyvet kölcsönözzenek ki, vagy bemenjenek akár egy könyvtárba.
Igen, itt nagyon erős szerepe van, az óvodában már el lehet kezdeni a gyerekeket rávezetni, úgymond az olvasásra, a könyvnek a szeretetére. Úgyhogy rengeteg óvodás csoport jár, nem csak a központi könyvtárban, hanem a fiók könyvtárban, és csodálatos látni, amikor a gyerekek csillogó szemmel mondják, hogy úristen, olvasni szeretnék, már alig várom, hogy kinyissam ezt a könyvet, és értsem, mi van benne. És utána ez a lelkesedés meg szokott maradni, hogy kb. 4. osztályig. Tehát akkor nincs probléma, azt mondom, hogy jönnek a gyerekek, és szépen kölcsönzik a könyveket. Vannak olyan támogató olvasás népszerűsítő játékaink, például a könyvkirály játék, a legtöbbet olvasott kisdiákot jutalmazjuk, és ebben támogat minket a Városháza is, hiszen a Városháza dísztermében kapják az oklevelet. Tehát kapnak egy nagyon-nagyon támogató, motivációs közeget, és ott 5. osztálytól kezdve történik valami. És ha belegondol mindenki akár a saját tanulási élményébe, vagy a gyermekébe, vagy környezetébe, akkor azt látjuk, hogy túlterheltek a gyerekek, és kevés idő maradt. Tehát a legnagyobb probléma talán az időhiány az, hogy nem tudnak olvasmányt a kezükbe venni, és nem tudnak egy kicsit kikapcsolódni, miközben ez borzasztóan fontos. Az olvasás mindennek is, a szövegértés mindennek az alapja. Ezt látjuk is a tanulásban is. Hátrányban vannak azok a gyerekek, akik nem tudnak folyamatosan szöveget értelmezni és olvasni. Ebben tudunk együttműködni úgy az általános iskola felső tagozatos tanáraival is, hogy akár kiválasztanak egy kötelező olvasmányt, Toldytól kezdve János Vitéz, a Pál utcai fiúk, ami a mai gyermek számára esetleg nehezebben érthető már, mert olyan kulcsszavak vannak benne, olyan mondatok, olyan eszközök, amelyeket már nem ismer, de jönnek a könyvtárba, és mi olyan könyvtári foglalkozást tartunk a számukra, ami még szerethetőbbé teszi ezt az olvasmányt, és segít megérteni. Na, így szoktuk mi bevonni a digitális eszközöket, és akár robotok segítségével fölépítjük a grundot, a füvészkeltet, és eljátszuk ennek a történetét. És ez a tapasztalat, ez jön vissza a tanároktól, hogy még szeretnék olvasni, és újra egy picit más szemmel veszik elő az olvasmányokat. Úgyhogy azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a kevés szabadidőben, ami van ezeknek a gyerekeknek, nem mindegy, hogy milyen olvasmányt adunk a kezükbe. Itt viszont a könyvtárosok remekül tudnak segíteni a szülőknek. Én is a gyerekkönyvtárosokat szoktam kérdezni, hogy aktuális olvasmányokat akár egy fiatal 11-12 éves kisfiúnak mit tudnak ajánlani. Mert valószínűleg már nem azt fogja mondani, amit 40 évvel ezelőtt volt olvasmány, hanem most kiadott friss szemmel az ő korosztályuknak szóló irodalmat fog kínálni. Úgyhogy biztatom a szülőket, hogy kérjenek ebben is segítséget. És akkor itt vannak a középiskolások, akik ugye készülnek az érettségére, egy új szakmára, ők meg azért használják a könyvtárat, mert rengeteg információ van körülöttünk. Tehát ők már, ahogy említetted is, profi szinten használják a digitális eszközöket, a mobiltelefontól kezdve, különböző applikációkat, mesterséges intelligenciát, viszont magának az információnak a szűrése, hitelessége, hogy elhiszem-e, hogy hihető ez az információ, vagy akár ez, hogy hogy kell egy esszét írnom, egyáltalán hogy kell egy bibliográfiai leírás, egy hivatkozást csinálni, ebben nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a könyvtárak, és egy nagyon nagy támogatást. Úgyhogy itt azt látjuk, hogy a középiskolásoknál ismét van egy réteg, aki visszaszokik az olvasásra. Egy a szakirodalom olvasására, ami nagyon nagy öröm, a másik viszont, hogy a nekik szóló tini irodalomban. Külön itt a könyvtárunkban is van egy kamaszodók, amit szétválogattunk úgy tematikusan a könyveket, ahogy a gyerekek szeretnék használni a polcon. És ezt azért tudjuk mi megoldani, mert nagyon sok középiskolás van nálunk közösségi szolgálatban, és ötleteket adnak, hogy melyik könyvet ők hova sorolja, hova tenné, képregényeket, melyik a csajos, a lollos könyvek. Úgyhogy ez is egy nagy segítség. És akkor itt vannak az egyetemisták, akik ugye olyan területet választanak, ami kutatáshoz kötődik, a könyvtárakat nem tudják megkerülni. Egyszer ugye a helyben használható dokumentumok, régi dokumentumok, akár olyan területen dolgozik, hogy kódexek, vagy 16-17. Századi dokumentum kell a kezébe, hogy akár adatbázisban kell keresnie, tehát olyan szakcikket, folyóiratot kell használnia, amit nem tud a sarki folyóiratosnál megvásárolni, és akkor szintén fordulnak a könyvtárhoz, akár hozzánk, mint megyei könyvtárhoz, akár az egyetemi könyvtárhoz. Úgyhogy mi ezzel mostani tapasztalataink alapján azt mondjuk, hogy megtalálták a könyvtárak a helyüket ebben a változó világban, és remekül alkalmazkodnak hozzá. Erre hoznék még egy jó példát, hogy most tavasszal volt a könyvtárosoknak egy közkönyvtári bőrzéje, amiben a legjobb projekteket mutattuk be egymásnak. És ennek körülbelül a felét ezeknek a programoknak, a fiataloknak írott pályázatok lehetősége szerepeltek. Tehát akár az, hogy fiatalokat megszólítjuk egy fotópályázattal, vers, regény pályázatírással, vagy akár nekik szóló teremberendezéssel. Hiszen ez is fontos, hogy ahogy említetted, közösségi térként használnak minket, nem mindegy, hogy lépnek be, és milyen közegben érzik jól magukat. Úgyhogy ez a mostani vándorgyűlés számunkra is, meg a visszajelzések alapján, ami jött a könyvtárosoktól, és egy nagyon pozitív, nagyon derülátó, annak ellenére, hogy megint egy nagy változás, információrobbanás várható a következő időszakokban, nagyon nyitottak erre a könyvtárak, és várjuk a lehetőségeket továbbra is.
És ahhoz, hogy sikeres legyen majd egy könyvtár, elengedhetetlen a kapcsolati háló. És arra törekedni kell egy könyvtárnak, hogy minél több szervezettel, civil szervezettel, egyesülettel, vagy intézménnyel alakítson ki partnerséget. Szeged ebben is élen jár, nem is tudom, hogy egyszer beszélgettünk akkor, hogy hány partner soroltál föl, de hogy 20-30-on fölül van a partnerek száma, az biztos.
Igen, nagyon büszkénk vagyunk arra, hogy sok, nem csak kulturális szervezeteknek, hanem cégeknek, vállalatoknak és sok probléma megoldásánál a könyvtár jut eszébe. Úgyhogy több éves, évtizedes együttműködésünk van az iparkamarával, akikkel helytörténeti kiállításokat szervezünk, de akár a robotika terén is most összefonódunk. Például most decemberre tervezünk egy közös kiállítást az iparkamarával, a Móra Ferenc Múzeum és a Somogyi Könyvtár, valamint több hangszergyártó szakember is kapcsolódik ehhez a kiállításhoz. Úgyhogy nagyon jó érzés ilyenkor azt érezni, hogy kell egy információ, egy hiteles információ, ahogy mondtam, és akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy menjünk a könyvtárba. Másik ilyen szervezetet említeném, mint a rendőrséget, van a bűnmegelőzési osztálya, közel másfél éves, nagyon szoros kapcsolatunk, körülbelül havonta egyszer előadásokat tartunk kiberbiztonság címén. De amiről most beszélgettünk is, hogy egy információ robbanás várható, emellett nagyon kell figyelnünk arra is, hogy mire használjuk az információt, vagy hogy mennyire vagyunk tudatosak a használatukban. Itt támogatjuk előadásokkal, gyakorlati példákkal a fiatalokat is. Érezzük azt, hogy egyre inkább lejjebb tolódott ez a korszak, hogy mikor adnak a gyereknek a kezébe akár okostelefont is, akár már néha már óvodáskorban is. Fölfele is eltolódott a korosztály. hiszen most már szinte minden nyugdíjasnak otthon a kezében az okostelefon, de nem tanulta meg a használatát. Még a mostani 20-30 évesek, ebbe beleszülettek, és tudatosabban tudják használni, ezért egy 70-80 éves embert igenis meg kell tanítani arra, hogy hogyan tud biztonságosan kezelni akár levelezést, vagy közösségi oldalt, vagy akár hívásokat fogadni. És ebben együttműködünk a rendőrséggel, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a célja. De nagyon sok szervezet keres meg minket támogatási szempontból is. Van olyan egyesületünk, ahol prevenciós előadásokban keres meg minket. Itt kiemelném a Májva Virág Alapítvánnyal egy nagyon fontos küldetésünk van, ez a méhnyaprák megelőzéssel kapcsolatos információknak az átadása hölgyeknek. Tényleg széles spektrumba igyekszünk, bárki betérhet hozzánk a könyvtárba, és abszolút megtaláljuk velük a közös pontot, és együttműködünk.
Miért van az, hogy a könyvtárak vállalták fel azt a feladatot, hogy megtanítsák az online térben bóklászó felhasználókat, hogy hogyan használják az internetet, hogy egy megbízható tudást, illetve digitális kompetenciát szerezzenek?
Talán ez oda vezethető vissza, hogy régen sok-sok száz ezer évvel ezelőtt is könyvtárosok voltak az információnak az őrzői. És amikor elindult ez az információ robbanás 90-es években az internettel, a könyvtárosok voltak azok, akik azonnal meg akarták tanulni, hogy mi is ez, és használjuk ki. És nem megijedtek, hogy na lesz internet, és akkor nem lesz könyvtár, hanem fordítsuk ezeket a lehetőségeket a könyvtárnak, az információszerzésnek a hasznára. És amikor ezt elkezdtük, akkor éreztük azt, hogy fel kell vállalnia valakinek ezt a szerepet, ugye az iskolák nem fogják, hiszen egyetem után már nincs ilyen felnőtt oktatási, főleg a 90-es években nem volt ilyen rendszer, hogy egy felnőtt hova mehetett saját képzésre, bármilyen szakmára, vagy magát továbbfejleszteni. És érdekes, mert abban az időszakban azonnal a nyugdíjasokat kezdtük el tanítani, valamint lehet, hogy meglepetésem lesz, amit mondok, a gyesen gyeden lévő anyukákat. Mert ugye hazakerültek, volt szabad idejük, és érezték, hogy elindul egy információrobbanás, vissza fognak menni 2-3 év múlva a munkahelyükre, viszont hatalmas hátránnyal lesznek, hogyha nem tudnak levelezni, nem tudják kezelni a számítógépet. Úgyhogy mi ott rögtön éreztük ennek a hiányát két területen a nyugdíjasok és a fiatal kismamák között, és első körben velük kezdtük el foglalkozni. És akkor utána ment ez tovább, hogy akkor a munkanélküliekkel tartsunk foglalkozásukat. Itt a Szegedi Munkaügyi Központon is összefogtunk, és küldtek hozzánk embereket képzésekre. Szépen indult ez a folyamat, ami még a mai napig tart. Okosórák címen folyamatosan tartunk képzéseket, hogy bármikor be lehet jönni hozzánk, beszervezzük a közösségi szolgálatos fiatalokat is, és akár egy új mobiltelefon használatánál, hogy is kell használni, nem tudom megoldani, ennek a technikai segítségében is tudunk segíteni.
A digitalizáció hatásait egyébként le lehet mérni a statisztikákban is, tehát például a látogató számban. Olvastam egy cikket, és azért kérdezem, mert a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a statisztikáját láttam, hogy ott például azt hiszem 2018-ban 6,5 millió látogatójuk volt, és ebből csak 2 millió volt a személyes, ami engem nagyon meglepett.
Igen, folyamatosan mérjük is, nem csak olyan felméréseket készítünk, ami elégedettségmérő, de ez folyamatosan megvan, két évente megkérdezzük az olvasóinkat, hogy mennyire elégedett a szolgáltatásokkal, hanem nézzük, mennyien jönnek egy nap könyvtárba, mennyien kölcsönöznek, mekkora a kihasználtsága egy-egy könyvnek, hányszor vitték el, kell-e pótolnunk. Tehát egy nagyon komoly statisztikai munka van, hogy ez tényleg gördülékenyen működjön. Mellett ugye adatbázisokat is működtetünk, van honlapunk, könyvátvevő automatánk, mobil applikációnk, és emögött mind van olyan rendszer, ami méri ezeknek a használatát. Tehát mi ugyanúgy kezeljük azt az olvasót, aki belép a könyvtárba, és a gyerek könyvtárban leveszi a polcról egy könyvet, és azt is, aki mondjuk a digitális könyvtárunkban rákeresse egy 1800-as évekbeli dokumentumra, és azt szeretné használni akár a munkájához, vagy kutatásához. Tehát mi mind a két fele komolyan veszük az olvasót, és mind a két részt fejlesztjük folyamatosan. És említetted ezt, hogy mennyire változik a statisztikában. Azt szoktam erre mondani, hogy ez az olvasó réteg megvan, aki bejön, kölcsönöz, és a másik réteg, aki digitálisan használja a könyvtárat, adatbázisokat, az meg folyamatosan megnőtt. Tehát ugye ahogy mi fejlesztettük a szolgáltatásokat, egyre többen találtak rá, és egyre inkább keresik, és egy picit azt mondom, hogy ez egy olyan folyamatot is gerjeszt a könyvtárakba, hogy akkor szükség van erre, tehát minél több energiát fektessünk ezeknek a fejlesztésébe is. De a kettőt továbbra is kiemelném, hogy folyamatosan fejlesztjük, tehát a belső tereinket, a könyvtári tereket ugyanúgy fejlesztjük, az ottani foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal, és mellette a digitális térben is nagyon fontos számunkra, hogy ott is minőségi szolgáltatást tudjunk kínálni.
Ha már Szabó Ervint mondtam, ha mondjuk Szabó Ervin most élne, vagy éppen fölébredne így a 21. században, akkor szerinted elégedett lenne azzal, amit lát?
Most kirázott a hideg, pont a Szabó Ervin könyvtár mondtad. Én nagyon remélem, pont együtt működtünk karácsonykor, vagy Mikulás tájékán a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral. Egy olyan Mikulás projektet dolgoztunk ki, ami egy picit offline és online is volt. Ez azt jelentette, hogy az olvasónak be kellett menni a könyvtárba, és ott kellett kutakodni, feladványokat megoldani, dobozokat csörgetni, benne hang alapján fölismerni bizonyos tárgyakat. Mellette pedig online, tehát digitális feladványokat is adtunk neki, és egy hihetetlen jó dolog jött ki, amelyet itt a helyi könyvtárban, a központi könyvtárban és a fiók könyvtárban is játszottak az olvasóink, valamint Budapest központi könyvtárában is, ott is a fiók könyvtáraiban. Pont ezt beszéltük a fővárosi Szabó Ervin könyvtár dolgozóival, és szerintünk elődeink nem gondolták volna azt, hogy ilyen szintű együttműködési könyvtári hálózat fog kialakulni. Én bízom abban, hogy nagyon büszkék lennének most ránk, hogy megmaradtunk értékmegőrzőnek, tehát vigyázunk a dokumentumokra, de legfontosabb talán emellett az, hogy nyitva vagyunk az olvasók számára tényleg 0-24 órában. Úgyhogy bízom benne, hogy azok az emberek, tudósok, írók, akik könyvtárak viselik a nevüket, hogy ők továbbra is büszkék lesznek ránk a következő évszázadokban is.
És azt is olyan jó volt egyébként olvasni, azt is egy cikkben olvastam, hogy az utóbbi időben a könyvtárak szociális funkciója is felerősödött. Tehát ugye a társadalmi változások nyoma az ott van a hátrányos helyzetű olvasókban is, szegények, iskolázatlanok, kistelepülésiek, nagycsaládosok, csonkacsalád, és még munkanélküliek, hajléktalanok sorolhatnám. Számukra nem csak a törvény és a művelődéshez való jogot biztosítják a könyvtárak, hanem sok esetben olyanok a könyvtárosok, mint a szociális munkások.
Teljesen igazad van ebben, és az a jó hírem, és ez tényleg mindig nagyon jó szívvel tölt el, hogy ezt nem azért teszik a könyvtárosok, mert törvényi kötelezettség, hanem tényleg ők szívvel, lélekkel próbálnak mindenkinek segíteni, és minden lehetőséget megragadnak erre. Akár gondoljunk arról, hogy a használatban nem lévő könyveket már, amit kevesen forgatták, kivontuk az állományból, és mondjuk a vasútállomásnál létrehoztunk egy olyan helyet, hogy bárki be tud oda menni, és tud olvasni, és amikor szoktam menni vonattal, bennézek oda, nagyon sok hajléktalan ott van, és ott szokott olvasgatni. Ő nem biztos úgy érzi, hogy bejön a könyvtárba, hanem számukra is biztosítunk egy helyet, ahol olvasmányokhoz jusson. De ahogy említetted a szociális funkciót, ahogy mindenféle gyűjtéseket is szervezünk, és kapcsolódunk szervezetekhez, van olyan fiókönyvtárunk, csillagtéri fiókönyvtárunkhez, minden évben kabátbőrzét tartunk. Annyi csak, hogy kiakasztunk oda kabátokat, el tudják vinni az olvasók, annyit írnak ki a könyvtárosok, hogyha szükséged van rá, úgy érzed, akkor vegyél el belőle. És azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ezeknek a nagy részét a könyvtárosok szokták kirakni, és gyűjtögetnek egész évben. Úgyhogy ez tényleg nagyon jellemző, ez a szociális funkció a könyvtárosokra. Ezt érzik a mindennapokban, és nagyon sokat szoktak segíteni mindennapi problémában is. Míg a reklámban az, hogy keres a gyógyszerészedet, így lelki dolog miatt nagyon sokan a könyvtárosokat keresik föl, és tőlük érnek akár tanácsot is, és a könyvtáros, ha mással nem, egy jó olvasmánnyal tud segíteni arra a problémára. Veled már beszélgettünk arról, hogy milyen fontos a biblioterápia, ez irodalmi terápia, és ebben is jók a könyvtárosok, hogy tudják azt, hogy milyen olvasmányt tudnak ajánlani, akár egy, most sarkalatos példát mondok, egy gyászfeldolgozásban lévő embernek, hogy mi az, ami tudja őt segíteni ezen a folyamaton keresztül.
És milyen érdekes, hogy szerintem a laikusok többsége nem gondol arra, hogy egy könyvtárosnak mi minden a feladata és a szerepe. És ugye nagyon elrugaszkodtunk, hogyha a ma könyvtárosát nézzük, és a régi könyvtárost nézzük, és erről beszélgettem egyébként a Vándorgyűlés elnökével és Gerencsér Judittal, hogy a képzés is mennyit változott. Tehát, hogy nem úgy kell a könyvtárosokat elképzelni, mint régen, hogy vastag, keretes szemüveg, hosszú barna szoknya, meg egy bő pulóver, hanem ez, amit te mondtál, hogy a 21. század kihívásainak teljesen megfelelnek, és ha kell, akkor segítenek.
Igen, ahogy beszéltünk róla, hogy van ez az élethosszig tartó tanulásnak a támogatása, elsősorban azt mondanám, hogy ez könyvtárosokra még inkább jellemző. Tehát nagyon sok képzést tartunk, itt az Országos Széchenyi Könyvtár is kínál különböző képzéseket. Itt nem csak szakmai képzésre kell gondolni, hogy milyen digitális tartalmakat lehet feltölteni, vagy gyerekkönyvtárosoknak milyen újabb programokat kínálnak, mert például számunkra is vannak olyan képzések, mentálhigiéniás képzések. Hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy azok, akik emberekkel foglalkoznak, nekik is megadjuk azt a támogatást a könyvtárosoknak, hogy bizonyos nehéz helyzetekben ő is hogy tud tovább lépni egy-egy problémán, vagy hogy tud segítséget nyújtani. Igen, tehát a szakmai képzések mellett mindenféle egyéb képzésen is részt veszünk. Nekem nagy álmom, jó lenne egy olyan lehetőséget megvalósítani itt Magyarországon, én Dániában láttam egy példát, hogy amikor a könyvtáros például nemezelésre ment el, és akkor megtanult csak nemezelni, vagy varni, kötni egy képzésen. Most ezt a könyvtárosok önerőből csinálják. Nagyon sokan behoznak például otthonról ötleteket, és indítanak kötőklubokat, varróklubokat. Az országos szinten látom, hogy elindult egy ilyen lehetőség, és furcsa az, hogy azt mondjuk, hogy a könyvek mellett ezek is bekerültek a könyvtárba, tehát ennek a funkcióját is felvállalták a könyvtárosok.
El tudod azt képzelni Magyarországon is, ami Helsinkiben megvalósult 2018-ban, amikor is megnyílt a világ legjobbjának választott könyvtár, ahol egyrészt bárki ingyen beiratkozhat, és egy átlagos napon 10 000 látogató keresi fel egyébként a könyvtárat, ahol művészmozi van, gyerekfoglalkoztató, kézműves klub, 3D nyomtató, profi hang és videóstúdió, gördeszka, korcsolya, rollerkölcsönző, és még kávézó, étkező, találkozóhely. És ők azt mondják, hogy ez könyvtár, és nagyon nagy a látogatottsága, csak ez már egy olyan hely, ami nekem egy kicsit túlmutat a könyvtárakon.
Igen, meg szerintem ezek a típusú, tehát minél nagyobb egy könyvtár, annál kisebb a szociális funkciója.
Igen.
Tehát akkor inkább már azt mondanám, egy kicsit olyan plázaszerű. Ezekre is szükség van, de a könyvtáraknak ez a személyes lét, az, hogy bemegyek és megkérdezem a könyvtárostól, hogy mit ajánl, sok krimit olvasok, ő mit olvasott esetleg. Tehát egy ilyen személyes környezet, vagy az, hogy létrehoznak könyvklubokat, és egy ilyen kisebb társaságok 10-15 fő havi rendszerességgel beszélgetnek irodalomból, ez szalagszerűen futószalagon nem lehet, mert itt elveszik az ember. És szerintem ebben a mostani covidos időszak után azt látjuk, hogy nagyon-nagyon erre van szüksége az embereknek, hogy kis közösségek legyenek, kommunikáljunk egymással, ne csak az online térben, hanem legyen meg ez a közvetlenség. Viszont amit említettél, arra is nagyon nyitottak, hogy mindenféle technikai dolgot kipróbáljunk. A 3D nyomtatótól kezdve, amit említettem, van olyan könyvtár, ahol sütnek, tehát hogy sütés-főzés van, azt is bevállalták, vagy lehet már könyvtárba eszközöket is kölcsönözni, mint említette, de egyéb digitális eszközöktől kezdve próbálkozom porszívónát mindenfélével is. Tehát fölvállalnak egy ilyet is. Úgyhogy azért is mondtam a beszélgetésünk elején, hogy nagy robbanások várhatók még, hogy vajon milyen irányba indul ezzel a folyamat. Azt látjuk, hogy könyvtárosok, hogy mire van szüksége az olvasóknak. Itt talán az is kérdés a könyvtárosok részre, hogy mennyit fognak elbírni. Amit te is mondtál, hogy be tud-e vállalni egy kölcsönzőt még, egy kávézó üzemeltetését, tehát hogy milyen egyéb funkciókat lehet még rátenni.
Azt szokták mondani, hogy egy orvosnak, papnak és tanárnak csak hivatástudatból menjen az ember. Szerintem ez való igaz a könyvtárosokra is, de, és itt jön a de. Ugye azt látjuk, hogy pedagógus hiány van, és eléggé fölhigult a szakma. Most például nagyon alacsony pontszámmal be lehetett jutni pedagógus képzésre, ami szerintem nem jó. Ez az én személyes véleményem, pedagógus vagyok, ez az eredeti végzettségem. Annó, amikor én fölvételiztem, nagyon magas volt a léc, külön felvételit csináltak a főiskolák, egyetemek, tehát én tudom azt, hogy mi kellett ahhoz, hogy valaki bejusson egy pedagógus képzésre. Ugyanez igaz a könyvtáros szakra is? Mert hiány van, és nem tenne jót a könyvtáros szakmának sem, hogyha nagyon alacsonyra tennék a lécet, és boldog-boldogtalan mehetne, mert az fölhígítaná a szakmát.
Ebből a szempontból mi szerencsések vagyunk Szegeden, hogy van képzés, és a gyakorlatukat itt töltik a diákok. Tehát, hogy eleve mi már látjuk, hogy ki az, akinek affinitása van szakmához, hogy tényleg ezt szeretné csinálni, és ebben az irányban megtalálná, úgy mondom, a hivatását. Úgyhogy ezeket a fiatal kollégákat igyekezzük is itt tartani a szakmánál. Mindent megpróbálunk azért, hogyha visszautaznak esetleg az ország másik végében, hogy tényleg megszeressék ezt a szakmát. És ahogy a pedagógusoknak rendezték a bérét, itt sajnos a könyvtárosoknak nem. Tehát a könyvtárosok jóval kevesebbet keresnek, mint a tanárok. És akkor még nem hasonlítottam a többi szakmához és a magyarországi átlagkeresethez. Tehát ahogy te is említetted, nem számít vonzó szakmának se fizetésileg, se megbecsülés szempontjából a könyvtárosok. Úgyhogy külön örülök ezeknek a riportoknak, amit például veled is szoktunk készíteni, hogy egy kicsit a könyvtárosok másik arcát is meg tudjuk mutatni a hallgatóknak.
Milyen az álmaid könyvtára? Tele vagy ötlettel. Nagy a hivatástudat, nagy a lelkesedés, és folyamatosan jár az agyad, hogy mit lehetne még.
Igen, én eléggé azért két lábbal a talajon állok, és én biztos ebből indulok ki, ami most van, és ennek a fejlesztését látom lehetőségként. És ami az egyik lehetőség szerintem, amiről most hosszan beszélgettünk, az együttműködések. Tehát az, hogy különböző cégekkel, szervezetekkel jó értelemben kihasználni egymásnak a tudását. Ebből szerintem csodálatosan lehet alapozni, hiszen a humán erőforrásnál, ennél a nagyobb tudásnál én nem tudok többet mondani. Tehát ez sokkal több, mint maga az informatikai dolgok. Úgyhogy ez az egyik szerintem a humán erőforrásnak a folyamatos fejlesztése, a másik pedig a digitális eszközöknek a használat az információ feldolgozásba, keresésbe. Ezt továbbra is azt látom, hogy jó, hogy különböző mesterséges intelligencia és mindenféle rendszerek vannak, de mindig vissza fogunk térni az információ eredeti gyökeréhez. És ennek a megtalálás őrzése alapvető, hogy a könyvtárak megőrizzék, hogy mi volt az eredeti tiszta forrás, hogyha így leegyszerűsítve mondhatom. Úgyhogy ez az egyik célom, amit én így látok magam előtt. A másik az, hogy a gyerekekben, tehát a fiatalokban, ahogy említettem, az ötödik osztálytól fölfele kicsit visszahozni ezt az olvasásnak az örömét, hogy legyen ideje arra, hogy kikapcsol, merít egy-egy olvasmányból ötletet, és ha tovább gondolok még egy picit, akkor még nagyobb öröm lenne számomra, hogyha ők is írnának. Mert szerintem ez egy csodálatos dolog, amikor gyerekek írnak meséket, verseket, történeteket, és akkor mondjuk fiatal olvasókkal szeretnék író-olvasó találkozókat tartani. Az már tényleg a csúcs lenne.